A 209. énekünk, igazi virágvasárnapi ének, mondhatjuk, így kezdődik, én lelkem útra készül, kísérd el uradat.
Oh,
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Bőt 6. vasárnapján, virágvasárnap, hallgassuk meg az ez alkalomra igehirdetés alapjául kirendelt óegyházi levélbeli szentigét, amint megírva találjuk Pálapostolnak a Filippibeli gyülekezethez írott levele 2. részében, az 5. verstől a 11. versig a következőképpen. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá. És amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, és engedelmes lett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt az Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Amen. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Igen, jó nekünk csendben az Úrra figyelni. Az Úr Jézus Krisztusra. Mert Jézus Krisztus Úr. Csodálatosan zeng a Filippi levélben Pál apostolnak a Krisztus himnusza. Sőt, lehet, hogy nem csupán az övé, hanem azt gondolják, sok ige magyarázó azt gondolja, hogy ez egy őskeresztény himnusz. És valóban minden benne van, amit Jézus Krisztusról tudnunk, hinnünk és vallanunk kell. És éppen akkor, ha igazán odafigyelünk erre a himnuszra, akkor annyi mindenféle tévelygés, ami körülvesz bennünket, elveszíti az erejét. A napokban sietősen indulni készültünk valahova éppen, ki volt tárva már a nagykapu, és megállt két asszony a kapu előtt, hogy egy meghívót szeretnének átadni. Úgy ránézésre gondoltam, hogy azok közé tartozhatnak, akik Jehova tanúinak nevezik magukat. Nem egy evangéliumi missziós közösségnek a tagjai közé, mint amilyen az evangéliumot minden otthonba, alapítvány közössége például. És gyorsan rávágtam az ő szavukra a választ, hogy köszönöm, nem kérjük. Még ennyit hozzáfűztem, mi az Úr Jézus Krisztusban hívők vagyunk. Erre azt mondták, hogy ők is. Nem volt több idő beszélgetni, mert indulnunk kellett. Nem is könnyű velük beszélgetni. De ha már őket fölemlítettem, akkor éppen azt kell elmondanom, hogy ők nem ismerik Jézus Krisztust igazán. Mert nem ismeri Jézus Krisztust igazán az, aki őt csak első teremtménynek, valami különleges angyalnak, vagy valami különleges embernek vallja. Nem véletlenül kérdezte meg az Úr Jézus a tanítványait, Cézárea Filippinél, kinek mondják őt az emberek. És akkor idézték a tanítványok a nagyra tartó véleményeket. Profétának, némelyek Keresztelő Jánosnak. Hát ti kinek mondotok engem? Kérdezte Jézus. És erre felelt Simon Péter így, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És az Úr Jézus visszaigazolta Simon Péter vallomását. Boldog vagy, Simon Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy ő az Isten fia, ő az Istenből való Isten. Csak akkor értjük meg, ha Isten szent lelke megvilágosíthat bennünket. Ha fölragyog számunkra az, hogy amit Jézus önmagáról mond, az úgy van. Akik csak nagyra tartják őt, nagynak az emberek között, vagy az egész mennyei és földi teremtményvilág között, nagyra tartják, de nem ismerik el őt imádó hódolattal az Isten egyszülött fiának. Azok nem tudnak benne üdvösségesen hinni. Jézus nem első teremtmény. Hogy hárítsam el rögtön például azoknak a tévedését, akik Jehova tanúinak nevezik magukat. És akikkel szemben mi, ha Jézus Krisztusban igazán hiszünk már, azt mondhatjuk, hogy mi pedig az ő tanúi vagyunk. Úgy, ahogy mennybe menetele előtt megígérte a tanítványainak. Hogy erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön reátok, és tanúim lesztek, kezdve Jeruzsálemtől, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig. Jézus Krisztus tanúi, igen, csak úgy lehetünk, ha Isten szent lelke már bennünk munkálkodhat, engedjük neki. De hát ez csak akkor lehetséges, ha engedjük, hogy Isten igéje ítélő erejével összetörje a szívünk keménységét és minden elbizakodottságát, és hogy az Úr Jézust igazán meglássuk annak, aki ő valójában, ahhoz azon keresztül vezet az út, hogy meglássuk a bűneinket, és az Isten előtti elveszettségünket. És éppen Jézus lényének a fényében fogjuk aztán igazán látni, hogy mennyire igaza van, amikor azt mondja rólunk, hogy ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni a gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább bádati mennyei atyátok jókat, szent lelket azoknak, akik kérik őt, gonosz létetekre. A bűneset óta ez Isten minősítése az emberről. Gonosz az ember szívének indulata, ifjúságától fogva. A hit ott kezdődik, hogy ezt belássam. És éppen ezzel együtt ragyoghat föl az, hogy Jézus más, mint mi. És ő, aki egészen más, egészen hozzánk hasonlóvá lett. Az az indulat legyen bennetek, az a szándék, az a törekvés, arra törekedjetek magatokban, többféle fordítással is próbálom körülírni, amit itt Pál apostol leírt az eredeti görög szövegben. Az a szándék és indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban volt. Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő. Nem csak Istenhez hasonló, hanem az Istennel egyenlő. És amikor a súlyos tévejgések Jézus Krisztus személyével kapcsolatban jelentkeztek az egyházban, az óegyházi időkben, akkor kellett megszületnie annak a hitvallásnak, amelynek az 1700. évfordulóját ünnepelhetjük az idén, ez a niceai hitvallás. Úgy szoktuk emlegetni, hogy Nicea konstantinápolyi hitvallás, mert a Szentlélekről szóló szakaszát a konstantinápolyi zsinat egészítette ki, részletezte évtizedekkel később. De amikor 325-ben megszületett a niceai hitvallás, akkor épp az volt a lényeges, föl kellett vállalniuk. Még alig múltak el az üldözések időszakai, föl kellett vállalniuk a lelki harcot az egyház vezetőinek, hogy Jézus Krisztus felől ne terjedjen tévtanítás az egyházban. A tévtanítás az volt, hogy Jézus csak hasonló lényegű, homoiusios az atyához. Nem! Jézus azonos lényegű, egy lényegű, homoiusios. Ugye az a bizonyos jóta a két görög szóban, Azt kell mondani, hogy ég és föld különbsége. Nem mindegy, hogy homoousios, azonos lényegű, vagy homoiousios, hasonló lényegű. Jézus nem hasonló lényegű, hanem egy lényegű az Atyával. És a Filippi levél Krisztus himnuszát visszhangozza tulajdonképpen a niceai hitvallásnak is az Úr Jézus Krisztusról szóló szakasza. Most a hírmondónkban is megjelent éppen az imaheti beszámoló kapcsán, akkor többes szám első személyben hangzott, az eredeti egyes szám első személyben hangzik. Mert a hitvallásnak megvan ugyan a közösségi jelentősége, de annak alapvetően egyes szám első személyben kell hangzania. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született minden idő előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született és nem teremtetett. Az Atyával egy lényegű, és általa lett minden. Érettünk emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből, megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. Keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus alatt. Kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapon feltámadt az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége. Tudjuk ezt egész személyesen, de együtt vallani? Kérdezem tőled. Csak akkor tudjuk, és nem csak tantételként idézni, hanem vallani, óriási különbség. Hogy csak beszélek valamiről, vagy vallom. A vallástételnek a görög szava pedig homológia, azonosat mondok. Ugyanez a szó van ott is, amit minden úrvacsorához készülés előtt fölidézünk a gyónási kérdésekhez, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, tudnélik az Isten, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól. Megvallani, az nem csak annyi, hogy beszélek róla. Azonosat mondok, ott is az a bizonyos homo görög szó, ami azonosat jelent. Kivel mondok azonosat? Istennel, magával. Akkor is, amikor az Úr Jézus Krisztusban való hitemet megvallom, meg akkor is, amikor a bűneimet megvallom. Bűnvallás és hitvallás összetartozik. Újra csak hadd ismételje, milyen tömören. Nézzünk fel Jézusra. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünk megkörnyékező bűnt, és nézzünk fel Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és a mennyei felség jobbjára ült. A zsidókhoz írt levélnek a 12. része elejéről idéztem ezt. Mennyire összhangban van az ige, a Szentírásba foglalt evangéliumi és apostoli bizonyságtételek szava, mennyire összhangban van egymással, mert összhangban van Jézussal, magával. Csodálatos ugye a szeretett tanítványnak, Jánosnak az evangéliumi prológusa. Kezdetben volt az ige. Már ez is rögtön világossá teszi, hogy ő nem teremtmény, még csak nem is első teremtmény. Ő nem lett, hanem volt. És az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben az Istennél, és minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Ki a te számodra, Jézus? Kérdeznem kell. Valóban az, akinek mondja magát? Mert ő maga szól erről. Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. És azok a zsidók, akik akkor ott vitatkoztak vele, János evangélium a 8. részében olvashatjuk, Köveket ragadtak, hogy megkövezzék, mert értették Jézus szavának az igényét. Az eszükkel értették, és nem fogadták el. Azok a zsidó emberek értették azt, amit nem értenek a Jehova tanúi, nem értenek a muszlimok, meg sok mindenki más sem. Én és az Atya egy vagyunk, mondja Jézus. Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. És ebből rögtön kihallották, hogy Jézus azt mondja, ő az, aki Mózessel beszélt az égő csipkebokorban. Vagyok, aki vagyok. Mert az Ószövetség idején is minden Istennel való találkozása embereknek, Ábrahámnak is, de Hágárnak is, aztán Izsáknak, Jákobnak, sorolhatjuk őket tovább, Mózesnek és a bíráknak, Józsuét se hagyjam ki. Minden Istennel való találkozásuknak ez a titka, amit ugyancsak János evangélium a prológusa mond ki a 18. versben. Isten soha senki nem látta, az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Istennek formájában, létformájában volt. A morfé görög szó az nem külső formát jelent, mint ahogy ma használjuk többnyire a formakifejezést, hanem épp azt, ami a lényegét adja valami. És amikor formába öntik az anyagot, akkor lesz az alaktalan anyagból is valami olyan, aminek már lényege van. Istennek létformájában volt Jézus. És ezt nem tekintette zsákmánynak. Olyan dolognak, amihez minden áron ragaszkodjon. Hát már csak hogy mondanék le én erről? Benne az az indulat volt. A fiúnak az Atya iránti engedelmes szeretete, a teremtő igének, az Atya iránti odaadása, rendelkezésre állása, hogy mit tett, megüresítette önmagát. Dicsőségéről lemondott. Luther így énekli meg a Jerőrvendjünk keresztjének énekében. Nagy hatalmát elrejtette, én földi formám fölvette, hogy a gonoszt legyőzze. Nem szűnt meg Isten lenni, mégis megüresítette magát, és szolga, rabszolga morféját, formáját vette föl. Emberekhez lett hasonlóvá. Ott a homolyos szó van. Igen. Ő, aki egy lényegű az Atyával, emberekhez lett hasonlóvá. Méghozzá bűn következményeit hordozó létformánkba alászkodott bele. Mindenben hozzánk hasonló lett, kivéve a bűnt. És ennek azért kellett történnie, hogy mindenben megkísértessék hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. A zsidókhoz írt levél második részében ezt így is olvassuk, mivel a gyermekek, azok, akiket Isten a gyermekeivé akar tenni újból, test és vér részesei, ő is hasonlatosképpen részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnilik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a halál félelme miatt egész életükben rabok voltak. Emberi állapotba üresítette bele magát. Azokba a sémákba. Itt a schéma szó szerepel görögül az eredeti szövegben. Azokban a sémákban, abban a sémában, amiben mi itt, ezen a földön, a földi létfeltételekhez kötve élünk, méghozzá úgy, hogy a bűn következményeit hordozzuk testi, biológiai létállapotunkba. Egy másik levelében, a római levelében, a 8. részben Pál apostol ezt írja, hogy Isten elküldte fiát bűntestének hasonlatosságában, bűn hústestének hasonlatosságában, és a bűnért, és kárhoztatta a bűnt a testben. És ehhez kapcsolódik Péter apostolnak az első leveléből ez az ige, hogy bűneinket ő maga vitte fel testében a fára, hogy mi a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk. Amikor abban a sémában találtatott, mint ember, ki volt téve minden kísértésnek, és minden kísértésben győzött. Megalázta magát. Nem másokat alázott meg, hanem magát alázta meg. És akkor megint jusson eszünkbe az ige szakasznak az első mondata. Az az indulat, az a szándék legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban volt. Nem másokat alázott meg, hanem magát alázta meg. És engedelmes lett, mint halálig. Mert az engedelmesség az nem egy elvont fogalom. Az mindig történés. Ezt fejezi ki az eredeti szövegben, az, hogy ő engedelmes lett. Hüpékósz. Az engedelmességnek a görög szava szintén nagyon érdekes. Mert összefügg a hallással. Görögül az, hogy hallok, és az is, hogy hallgatok valakire, akúó. Az, hogy engedelmeskedem, hüpakúó. Alávetem magamat annak, amit hallok. Amit az atyától hallott, annak Jézus mindennek alávetette magát. Meg van írva rólam, döbbenet. Be kell teljesednie, hogy a bűnösök közé számláltassi. Mindennek be kell teljesednie. Amikor Jeruzsálem felé indult, ez az ige szakasz is, Lukács evangéliuma 18. részéből néhány héttel ezelőtt előttünk lehetett. Bejelenti a tanítványainak, íme felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik, más szóval elvégeztetik mindaz, ami a proféták által megíratott az emberfia számára. Jézus úgy tekintette mindezt, hogy az nem csak róla van megírva, hanem az ő számára. A testélet örök ige alávetette magát az írott igének, annak az írott igének, amit esendő emberek által, de szent lelke által illetve őket íratott meg az Isten. Az az Atya tökéletes, perfekt akarata. Engedelmes lett mindenben. Minden pillanatban. Mennyire más, mint mi. És miért vállalta mindezt? Érted és értem. Mégpedig a kereszt halálig. A gyalázat fáján való kínhalálig. És csak gondoljatok bele, majd nagy pénteken elhangzik itt is a passió olvasás reménység szerint. Ahogy Jézus szenvedésének a részleteit sorra vesszük. A testi megkínosztatás, de már előtte éjszaka is a Gecsemáné kertben vért verejtékezve gyötrődött. Az ő szent tiszta lénye elborzadt attól, hogy a te bűnedet meg az én bűnömet magára kell vennie. És ő, aki mindig összhangban volt az atyával, el kell, hogy majd szenvedje. Nem a legrettenetesebb testi kint, nem is csak a legrettenetesebb pszichikai kint, hanem a létező legrettenetesebb kint, amikor majd így kellett fölkiáltania a kereszten, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Hogy aztán majd kimondhassa, elvégezteted, beteljesedett. És így tegye lelkét az Atya kezébe. Sokszor szükséges lenne számunkra tényleg részletezni mindazt a kint, amit Jézus a kereszten elszenvedett. Testében, és pszichikailag, és a legrettenetesebbet a lelkében. Az fölfoghatatlan, amit szenvednie kellett Jézusnak. Olyan borzasztó, azt kell mondanom, hogy káromlás, amikor emberek, szenvedő emberek azt mondják, hogy annyit a Krisztus se szenvedett, mint én. Ember. Hát el nem tudott képzelni, hogy ott összesűrítve a világ bűnét vette magára ő az Isten báránya. és a szent isteni kárhoztató haragot szenvedte el a kereszten. Ez nem mérhető, semmiféle emberi szenvedés. Noha rettenetes szenvedéseket tudunk okozni egymásnak. Engedelmes élet, mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ő, aki valóságos Isten, és valóságos emberré hozzánk hasonlóvá lett, értünk a mi üdvösségünkért. Megváltott, drága vére árán. Azért az Isten is felmagasztalta őt. És azt a nevet adományozta neki, amely minden név felett való. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon. Mit is jelent a Jézus neve? Az, hogy az Úr a szabadítás. Már a születése előtt az Úr angyala kijelentette Józsefnek. Máté evangélium első részében olvassuk, ne félj magadhoz venni Máriát, a te eljegyzettedet. Mert ami benne fogant a Szentlélektől van, fiút fog szülni, akit nevez Jézusnak, Jehósua, a teljes héber formája, Jésua a rövidebb formája a névnek. Mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. A bűnökből szabadító. Senki más nincs. Senki más nem lehet. Sem angyal, sem ember. Bűnökből szabadító. Isten haragja alól kimentő. Halálból győzelmesen kihozó, senki más nem lehet. Csak ő, Jézus. És minden térd meg fog hajolni az ő nevére. Előbb vagy utóbb. De ez nem jelent mindenkinek üdvösséget. Üdvösséget csak azoknak jelent, akik itt és most meghódolnak Jézus előtt. És Úrnak vallják őt. Nem csak mondogatják, hogy Uram, Uram, hiszen ezzel kapcsolatban az Úr Jézus maga figyelmeztetett. Nem mindenki, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem csak aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ugye? Kinek az akarata számít? Az enyém vagy az atyáé? Jézusnak mindenben az atya akarata számított. Hozzá csak úgy tartozhatom, ha immár számomra is az atya akarata számít. És csak azt tudom kérdezni, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen. Szoktam ezt kérdezni? Várom a vezetést az Úrtól? Igéjével akar vezetni. Testvérek, nem véletlen, hogy a Filippi levélből ezt az ige szakaszt, és főleg a kezdőversét újra meg újra visszakapjuk itt is az utóbbi időben, hiszen ez az ige szakasz előkerült a böjti evangelizáció során is, itt Mandabokorban. Ma meg az útmutatóban új szövetségi igeként is olvashatjuk, hogy az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is megvolt. Minden térdnek meg kell hajolnia majd az ő nevére. Így mondtam, elő vagy utóbb. Aki nem akar meghódolni ő előtte úgy, mint megváltója, üdvözítő ura előtt, az kénytelen lesz majd az ő ítélő fensége előtt porbaroskodni, és úgy megvallani, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. De akkor már nem lehet üdvösségre jutni. Mit is ír Pál apostol, mit is hallottunk ebben a Krisztus himnuszban? Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké. Imádja őt az Isten minden angyala, ahogy a zsidókhoz írt levélben olvas. Földieké, föld alattiaké, itt pedig a halottakról van szó, akik el lettek temetve. De mindenki sorra kerül majd a feltámadásban a maga rendje szerint. Mert lesz életfeltámadás azoknak, akik a Krisztuséi, az első feltámadás, és lesz ítéletnek feltámadása. Valamelyikben mindegyikünknek része lesz. És vagy így, vagy úgy, mindnyájunknak leplezetlenül kell majd odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé, hogy kiki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy rosszat. Ó, hogy állok én elődbe számot adni Jézusom? Jóva ez a kérdés átjár bennünket. Reménységgel úgy állhatok majd elébe, ha valóban megváltó Uramnak ismertem meg, és ismertem el őt, és az ő nevében jártam, amíg kiszabja időmet itt a földön. Benne gyönyörködve, gyönyörködjél az Úrban, hangzik már a Zsoltárban, a 37. Zsoltárban, és megadja neked szíved kéréseit, mert akkor olyanok lesznek a kéréseim, amik az ő benne való gyönyörködésből fakadnak. Hogy mit jelent az Úr Jézusban gyönyörködni? Egy Luther idézettel hadd zárjam az ige hirdetést. Egy kicsit hosszabb lesz. Ezért nyissuk meg szíveinket, és szemléljük a mi papunkat, Krisztusunkat az ő igazi ékességében. Kívülről nem találsz rajta semmi ékszert, mert azt látod, hogy mi gyalázatosan, nyomorúságosan és szánalmasan függ ott. De nézz a szívébe, ott olyan ékességet és kincset találsz, amelyet soha nem tudsz neki eléggé megköszönni. Mert őt mindenek előtt az Atya iránti nagy, dicső engedelmesség ékesíti. Mert engedi, hogy az Atya dicsőségéért őt leköbdössék, agyonkorbácsolják, agyonkínozzák. Lehetetlen ilyen nagy ékességet már ebben az életben a maga teljességében látnunk. De annyit már most is képesek vagyunk észrevenni, hogy ehhez képest minden gyöngy, bársony és arannyal hímzett ruha semmi. A másik ékessége az irántunk való nagy szeretet. Az, hogy az Úr a saját életével és szenvedésével oly kevéssé törődik, és inkább érettünk imádkozik, mint magáért. Ugyan ki tudna egy ilyen szeretetet eléggé megérteni, hogy az Úr szíve irányunkban annyira tele van tűzzel, hogy legnagyobb szenvedése közepette úgy tesz, mintha nem látná és nem érezné azt, hanem a te nyomorúságodra, szükségedre, keserűségedre és az enyémre néz, és azokról gondoskodik. Jöjj Jézushoz, ha még nem jöttél, imádattal. Mert az az Atyának akarata, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. És aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, aki őt elküldte. Legyen személyes megváltód, szabadítód, az Úr Jézus Krisztus. Ne csak szövegelj, hogy Uram, Uram, hanem valld meg neki, és valld meg az életfolytatásoddal, a szándékaiddal a világ előtt. Jézus Krisztus Úr, az Atyaisten dicsőségére. Amen. Imádkozzunk. Uram, köszönjük, hogy az igében téged szemlélhetünk. Nem valami festményt csupán, hiszen a legkomolyabb, a legpontosabb festmény sem tudja kifejezni mindazt, aki te vagy, és amit tettél értünk. Az igében szemlélhetünk, Uram, és az igében szólsz te magad, az örök ige hozzánk, aki értünk a mi üdvösségünkért lettél testé, és benned jelent meg számunkra a kegyelem, az igazság, a szabadítás, a bűnbocsánat, az üdvösség. Nincs más, és nem adatott az emberek között az ég alatt más név, amelyben üdvözülnünk kell. Egyedül benned van az üdvösség, Uram, bűneink bocsánatával, az örök, szabad, teljes élet Isten szeretetében. Hadd tudjunk neked engedni igazán. Átadni magunkat neked, aki egészen odaadtad magadat értünk. Taníts, nevelj a hit engedelmességére. Engedelmes Urunk, megváltunk Jézus Krisztus, hogy megdicsőítessék az Atya a mi életünkben is. Amen.
Oh.